Kedves testvérek, a mai délelőtt az útmutatóból olvasom az igét, a hétre kijelölt egyik igét, János Evangélium a 12. fejezetének a 24. verséből. Fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát János apostol evangéliumából a 12. fejezetnek a 24. verse így hangzik. Bizony-bizony, mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, két éneket is énekeltünk ezen a délelőttön, és mind a két ének ilyen hálaadó ének volt. Szívem áld a királyt, aki mindent betölt, az ő irgalmáról, szeretetéről énekeltünk, és most a utolsó énekvers pedig arról beszélt, hogy szent öröm az, mely az Úrba vigad. Ugye egy nagyon szép kép áll ebben előttünk, abból az örömről, arról a hálaadásról, amit Isten jelenlétében élhet át az ember is, amire vágyunk is, hogy valami ilyesmi töltse be az életünket. Tehát, hogy tudnánk mindig így megállni Isten előtt, hogy hálát adunk, szívem áld a királyt, hisz annyi jó és annyi minden tökéletes áldással tud bennünket betölteni. És egy kicsit talán ünnepromboló gondolatként olvastam fel egyrészt ugye az előbb Ámos próféta könyvéből, amikor a próféta arról beszél, hogy jaj, azoknak, akik gondtalanul akarnak élni, vagy élnek a Sionon. Ugye éneklünk arról, hogy milyen szép Istennel járni, hogy milyen csodálatos Isten jelenlétében élni. Én pedig arról olvasok, hogy jaj azoknak, akik gondtalanul akarnak élni. És akkor nem, hogy itt megállnék, hanem tovább megyek, és ugye a mai igében pedig arról beszél az Úr Jézus, hogyha a földbe esett gabonamag nem hal meg. Itt pedig halálról beszél az ige, és hát valahogy olyan nehéz az emberi gondolatban ezeket a dolgokat valahogy összehozni, valahogy összeállítani, hogy na most akkor milyen is az az élet, amiről az Úr Jézus beszél, mi is az, ami betöltheti a szívünket? Hát valljuk be, hogy mi mindannyian úgy szeretnénk, hogy az életünk egy örömteli, szívem áld a királyt, mindennapi élet lenne, amikor csak az áldásait, csak az örömeit éljük át az Isten jelenlétének. De nem ünneprontó akarok lenni, hanem csak arról szeretnék beszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy ez az örömteli élet a miénk legyen. Mert olyan szép lenne, hogyha ez úgy önmagától jönne. Ez úgy önmagától megvalósulna az életünkben. De Jézus pedig arról beszél, és ebben a részben és ebben a rövid kis gondolatban, hogy van gyümölcsöző élete az embernek, lehetséges az, hogy örömteli legyen az életünk, de annak meg kell előznie valaminek. Hogy ez előjöjjön az életünkben, hogy ez az áldás a miénk legyen. És ez pedig az, amiről az Úr Jézus így beszél, hogy a földbe esett gabonamagnak előbb meg kell halnia. Na hát, itt szoktunk egy kicsit összerezzenni, itt szoktunk egy kicsit megállni, és azt mondani, hogy bocsánat, mi nem erre jelentkeztünk. Mi nem ezt szeretnénk. Emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy neki meg kell halnia, és hogy milyen nehéz úton kell végigmenni, és Isten igéje azt mondja, hogy na abban a pillanatban jó sokan ott hagyták. Akkor kell megkérdezni a tanítványoktól, Jézusnak, hogy vajon barátaim, ti is el akartok menni? Ti is itt akartok hagyni? milyen utat kell nekünk végigjárni? Azt mondja az Úr Jézus, hogy a földbe esett gabonak magnak meg kell halni. Kedves testvérek, amikor Ámos prófétát Isten elhívta a szolgálatra, akkor egy olyan időszakban élt, ahol tulajdonképpen Izrael országa viszonylag békésen, mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen fellendülőben volt, ugyanakkor pedig lelkileg eléggé összetörve. És Isten arra hívta el a prófétát, hogy hirdesse Isten szavát, hirdesse Isten üzenetét. És amikor újra és újra, vagy többször elő szoktam venni ezt a részt, mert engem nagyon foglalkoztat ez a gondolat, amit itt Ámos prófétán keresztül Isten igéje elénk állít, akkor kicsit el szoktam gondolkodni azon, hogy vajon milyen lehetett, vagy milyen érzésekkel indult el a próféta, hogy ezeket a szavakat továbbadja. Milyen dolog az, amikor az embernek szembe kell menni mindennel, ami vele szembe jön, és ami általában elfogadott dolog ebben a világban. Nem könnyű volt prófétának lenni, és nem könnyű soha Isten gyermekének a prófétai elhívása, hogy olyanról kelljen beszélni, ami, hát nem mondhatjuk, hogy olyan szívet simogató gondolat. Az, hogy a jaj azoknak, akik békében, vagy békességben akarnak élni a Sionon. És nem véletlen, amit itt Ámos prófétáról olvasunk, néha érdekes dolgokat mutat, vagy ad Isten a prófétáknak, hisz Ámos próféta azt jelenti, hogy terhet viselő. Képzeljük csak el, amikor Ámos, már nem tudom, hogy hogyan is működtek ezek, de amikor a szülei megkeresztelték és adtak neki egy nevet, hogy legyen az ő neve Ámos vagy Ámosz, ahogy szokták mondani, akkor vajon mennyire gondoltak arra, hogy milyen lesz a jövője? Nem tudom, ez csak egy gondolat ezen a területen, de hogy aztán így kell neki élnie, hogy nem csak a neve jelenti azt, hogy terhet viselő, hanem valóban is egy nagy terhet kell neki viselni. De tulajdonképpen nem csak ő Ámos, hanem Isten minden gyermeke, kinek lehetne a neve Ámos. Abból a szempontból, hogy az Isten igényének, Isten üzenetének a hirdetése, bármit bíz ránk Isten igéje, vagy Isten, az mindig terhet jelent az ember számára. És azért teher, mert az Isten üzenete az nem egy könnyed olvasmány, nem egy könnyed üzenet, amit bárhol, bármikor az ember elolvas, hisz ezek is csak szavak, hanem gondoljunk csak abba bele, és én azt hiszem, hogy a hívő embereknek ezen mindig el kell gondolkodnia, hogy amikor Isten szaváról beszélünk, Isten üzenetéről beszélünk, akkor mindig ott kell lenni a szemünk előtt annak, hogy az Isten igéje az az életet és a halált tárja az emberek elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy beszélünk az időjárásról, az Isten igéjéről beszél, nem olyan, mint beszélünk arról, hogy melyik levest hogyan kell megfőzni, és általában az élet dolgairól beszélgetünk, hanem akkor, amikor Isten szavát vesszük elő, vagy amikor Isten szaváról beszélünk, akár egy bizonságtételben, akkor Isten igéje azt mondja, hogy ez teher. Teher, mert ezzel nem lehet csak úgy beszélni, mint valamiről, valami általános dologról ebben a világban, mert ez az életet és a halált tárja az ember elé. így beszélni az Isten szaváról, és így hirdetni az Isten üzenetét, és azzal a felelősséggel beszélni Isten szaváról, ahogy Isten ezt elénk állította. És így gondoltam én a prófétákra. Így gondoltam Ámosra, akinek azt az üzenetet kellett továbbadnia, ami nem volt könnyű egyébként sem, de Isten üzenetét egyébként sem könnyű átadni, mert ez egy felelősség. Emlékezzünk csak Jeremiásra, aki azt mondja, hogy Uram, rászedtél, és én rászedettem. És itt nem arról van szó, hogy Isten becsapta Jeremiást, hanem elhívta egy olyan útra, amit ő nem gondolt át. Amit ő nem is gondolt, hogy ez ilyen teherrel jár. Hogyha ő elmondja Isten üzenetét, akkor nem mindenki fogja nagy örömmel fogadni. Pedig amikor elindulunk egy úton, akkor azt gondoljuk, hogy hát ezt mindenki ugyanolyan örömmel fogja fogadni, mint én. Hogy ha én bizonyságot teszek, akkor az másoknak is ugyanolyan örömteli üzenet lesz, mint ami nekem volt. Még akkor is, hogyha Isten igéje rámutat az én bűneimre. Nem jó szembesülni azzal, amit Isten igéje elénk állít, mint tükörképet. Mert megmutatja nekünk, hogy milyenek vagyunk. És ezzel soha nem jó szembe kerülni az embernek, vagy nem rosszul fejeztem ki magam, vagy nem az, hogy nem jó, hanem nem örvendetes dolog az ember számára. Jó, mert hogyha szembe kerülünk önmagunkkal, ha meglátjuk magunkat, és ugyanakkor meglátjuk azt az utat, amit Isten akar nekünk adni, akkor egy örvendező élet kezd ebből kialakulni. Meg kell halni, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És itt a próféta arról beszél, nem csak önmagáról, hanem Isten népéről, akik úgy gondolják, hogy az Istennel való járás az egy gondtalan életet jelent. Hogy azt hisszük, hogy ha elindultunk ezen az úton, akkor ez könnyedén fog menni. És ez könnyedén is fog menni, ha nem értettük meg, hogy Isten mire is hívott el bennünket. Nézzük csak meg az Úr Jézusnak a történeteit. Nézzük csak meg azt, hogy milyen sokan követték őt akkor, amikor nagy csodákat éltek át, amikor látták azt, hogy mi történik, hogy Jézus képes arra, hogy akár vízen járjon, képes megelégíteni 5000 embert, sőt többet, azzal a kenyér, néhány kenyérrel és néhány hallal. Ó, milyen jó annak a Jézusnak a közelében lenni, aki föltámaszt egy gyermeket, aki csak annyit mondta, hogy talita kumi, és a gyerek felébred. Hát, ugye, ilyen megváltó mellett jó lenni. És emlékezzünk csak, amikor Jézus az utolsó útját teszi meg, és most már közeledünk mi is a húsvéthoz, hogy újra megemlékezzünk arra, hogy milyen utat kellett neki végigjárni valójában, akkor azt látjuk, hogy mindenki eliszkolt mellőre, bocsánat a kifejezésért, mindenki, ahogy szokták mondani, ma lelépett. A 12 tanítvány, aki még ott maradt mellette, abból a 12-ből egyrészt elárulta, és aztán, amikor ott a Gecsemáné kertben Jézus már készült az ő halálára, amit még a tanítványok akkor sem hittek el, akkor Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok velem. És a 12 tanítvány, a 11, mert ugye közben Júdás szintén elment közülük, akkor azt olvassuk, hogy elaludtak. Hát nem ezt az utat szeretnénk. Nem erre gondoltunk akkor, amikor elindultunk az Isten útján, hanem az, amit az előbb énekeltünk. Szívem áld a királyt, mert övé a föld, és mindent betölt, ami igaz. Na de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz végig kell járni egy utat. Ahhoz valakinek meg kell halnia. És amikor Ámos próféta Isten népéhez beszél, az előjárókhoz, a papokhoz, amikor azt mondja, hogy barátaim, Milyen az az élet, amire ti vágytok, és nézzétek csak meg, hogy milyen élet ez, amit ti éltek. Gondtalanul élni a Sionon. Nem törődni semmivel. Elfogadni és elvenni mindazt a jót, amit én szeretnék, hogy az enyém legyen. Isten nem erre hívott el bennünket. És szeretném itt megemlíteni, hogy a felelősséget, azt szeretjük mindig átvinni másikra. Ugye hívő embereknek nagyon nagy kísértése az, hogy azt gondolják, hogy persze hát mindenkinek más adatot, éppen reggel az imaórán beszéltünk arról, hogy talentumaink vannak. Van, aki egy, van, aki három, valaki öt talentumot kapott. Hát mi általában úgy szoktunk ezen gondolkozni, hogy mi a kicsit kaptuk. Szóval, hogy Isten tőlünk nem várhat nagyot, hisz kik vagyunk mi. És hát persze ismerünk olyanokat, másokat, akinek van. Na hát ők azzal jól kell, hogy bánjanak. Na a lelkészeknek, azoknak egy komoly feladat, vagy misszionáriusoknak, hogy hirdessék az igét. Na az egy nagy teher megmondani. De nem erről beszél a próféta, hanem jaj azoknak, akik gondtalanul akarnak élni a Sionon. Vagyis nem csak a nagyokról, vagy nem, bocsánat, a nagyságot veszem elő, hanem azokra, akikre úgy gondoljuk, hogy ő nekik többet adtak, tehát majd többet is fognak számon kérni. Őről gondolkodik, és nekik szól az Úr üzenete. Mint ahogy, amikor Jézus elmondja a missziói parancsát, hogy menjetek el a széles világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ugye, ó, hát milyen jó arra gondolni, hogy ezt a tanítványoknak mondták, vagy nem tudom, az más feladata, de ez minden hívő embernek a feladata. Menjetek el a széles világra, és tegyetek tanítványokká, vagyis, hogy tegyetek bizonyságot az Isten szeretetéről. Mennyire érezzük mi ezt tehernek? Vagy mennyire teher ez az én életemben? Lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy ó, hát nekem ez nem teher. És mi az, ami nem teher? Amit nem teszünk. Amit nem teszünk, az soha nem teher. Az soha nem probléma az embernek. És ezt mondja a próféta, amikor azt mondja, hogy jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon. Mert a gondtalan élet az egy hamis biztonságot ad az embernek. Nincsenek gondjaim, nincsenek terheim. Emlékezzünk csak arra a gazdagra, aki hátradől az ő ülésében, vagy az ő székében, és azt mondja, hogy hát sok időre, sok vagyonom van eltéve. Nyugodj meg lelkem! Biztonságban vagy. Ilyen hamis ez a biztonság, mert az Úr azt mondja, hogy barátom, ma még elkérik a te lelkedet. És amit összegyűjtöttél, vagy amiben bízol, az mennyire jelent neked biztonságot. És itt most nem az anyagi dolgokról szeretnék beszélni. Nem az, hogy mennyit tudunk összegyűjteni, ennek is megvan a jelentősége. Az Isten igéjében, hisz az Ószövetségben azt is olvassuk, hogy azt mondja a resnek Isten, hogy menjél és tanulj a hangyától. Tehát itt azt mondja, hogy lehet elrakni, tehát nem azt jelenti, hogy a hívő embernek, amikor azt mondja, hogy minden napnak a maga baja elég, hogy akkor csak a mára gondoljunk, és nem kell azzal foglalkozni, hogy mi lesz holnap. Nem erről beszél. Tehát, hogy hátradőlni, az a baj, hogy azt gondoljuk, hogy hát nyugodtak lehetünk, és lelki értelemben is. Van kegyelem. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Van bűnbocsánat. Én ezzel számolhatok, és ha vétkezek, van bűnbocsánat. Mehetek az Úrhoz. Ő imádkozik ott az Atya mellett. Ó, milyen egyszerű, és milyen könnyű élet ez. De ez csak vélt biztonság. Mert ez a vélt biztonság az, ami az embert a halálba vezetheti. Hisz éppen ezért, emiatt a vélt biztonság érzet miatt van hogy könnyelművé válik a hívő ember. Amit látunk Izraelnél is, hogy kerültek ide, hogy Istennek meg kellett őket intenie. Mert azt gondolták, hogy el lehet hanyagolni dolgokat. Elhanyagoljuk a bibliaolvasást, elhanyagoljuk a gyülekezetbejárást, elhanyagolunk dolgokat, az imádságot, és már nincsen ott a szívünk úgy, ahogy valamikor. Valami megváltozott. Énekelünk, vagy mondhatjuk, hogy énekelgetünk, de hol van az, hogy úgy tudnánk énekelni az előző éneket, hogy szívem áld a királyt, a szívemből. Hisz ezek az énekek imádságok, amiben benne van a fájdalom, amikor kell. Nem tudom, hogy amikor énekelünk, akkor hogy szoktuk énekelni. De én mindig a roma testvérekre gondolok, akiknél sokszor bevallom őszintén, hogy én magam is felhozok kritikákat az Isten tiszteletük miatt, de egy dolgot láthatunk. És ami sokszor hiányzik, én nem mondom, hogy föl kell állni, nem mondom azt, hogy tapsolni kell közben, de azt igen, hogy amikor énekelnek, azt átélik. És sokszor látok testvéreket, akik valóban sírnak, miközben énekelnek, mert a szívük szerint való az ének. Hát testvérek, hol van ez meg? Mert erről beszél az Úr, hogy ha úgy gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk, akkor az könnyen könnyelművé teszi az embert, és hol vannak azok a odaszánások. Persze én nem mondom, hogy ezt el kell játszani, de hogy azok, amik a szívünkben vannak, azokat látja az Úr. Tehát ha hamis a biztonságérzésünk, akkor könnyen kisiklunk. Mert elsiklunk az ige üzenete mellett, nem figyelünk rá, más tölti be a mi szívünket, és lehet, hogy csak ilyen kötelesség szinten maradnak meg dolgok. Pedig az Úr azt mondja, hogy jaj azoknak. De a legnagyobb probléma emellett, amiről a Szentírás beszél, és amiről tulajdonképpen a próféta is beszél, és ez pedig az, hogy ki akarunk jönni terhek alól. Mert a teher az, hogy Isten elhívott bennünket, és tesszük azt, amit Isten mond nekünk. Valaki azt mondta, hogy a Isten népe között, az Isten gyülekezeteiben sokkal több szolgálat és teherhordozási lehetőség van, mint ami látszik. Hogy van feladat. De igazán csak az, és így folytatja, hogy igazán csak az, ami szolgálatnak nevezhető, ami lemondással jár. Csak az a szolgálat. Emlékezzünk csak Pál apostolra, aki a Galata levélben azt mondja, hogy testvéreim, ismét fájdalommal szüllek benneteket, míg ki nem ábrázolódik bennetek a Krisztus. Miről beszél? Hogy ez egy fájdalom. Lemondás. A szülés az egy fájdalom. Hát azok tudják igazán, akik ezt átélték. De az egy fájdalom. És ami ezután következik, na az viszont egy nem csak megkönnyebbülés, hanem egy öröm. Ahhoz, hogy valami létrejöjjön, hogy valami örömtelivé váljon, ahhoz szükség van arra, hogy valami fájdalmat érezzünk át. És valaki azt is mondta, hogy az az ember, aki még nem végzett igazi szolgálatot, és az az ember, aki nem végzett még igazi szolgálatot, az még soha nem csalódott emberekben. Igen, testvérek, ez sokszor fájdalom, mert csalódunk testvéreinkben, csalódunk szeretteinkben, És ez fájdalom, lemondás. Emlékezzünk csak, hányszor csalódott Pál apostol, vagy hányszor csalódott az Úr Jézus. Nekem olyan sokszor van eszembe az a kis rövid gondolat, amit Jánosétnak mondtam az Úr Jézus ott a Samáriai falunál, amikor azt mondja, hogy nem tudjátok, mi némű lélek lakik ti bennetek. Szóval micsoda fájdalom lehetett, az, mint a derült égből a villámcsapás, ugye, hogy persze nem kaptak szállást, Jézus tovább indult volna, és egyszer csak megszólal János, meg az ő testvére, hogy Uram, kérjünk tüzet! És akkor ránéz, és azt mondja, talán azt gondolta, hogy János, hát mi ez? Hát el nem gondolta volna, hogy ilyen indulatok vannak ebben a testvérpárban. Ez csalódás volt. Persze tudta ő, hogy mi van a szívekben, de akkor is. Hányszor csalódott a tanítványokban, és mégsem dobta el őket, hanem odaadta értük az életét, sőt, megmosta az ő lábukat. Kibújni a terhek alól a legkönnyebb. Ez a legegyszerűbb módja a hívő életnek. De Jézus azt mondja, hogy jaj azoknak, akik gondtalanul akarnak élni a Sionon. Jézus azt mondja, hogy aki engem akar követni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap. Ez egy mindennapi dolog. Meg kell halni, még akkor is, hogyha az embernek ez nem egy kedves gondolat. Teher minden nap imádkozni, teher minden nap elhordozni a mások erőtlenségét, teher minden nap elmondani újra és újra ugyanazt, amit Isten ránk bízott, és főleg akkor, hogyha nem hallgatják meg, és főleg akkor, hogyha ezért még ellenünk is fordulnak. Testvérek, nem az egész világ terhét rakta ránk az Úr. Azt ő hordta. Csak egy kevés terhet, amit nekünk kellene hordozni. Talán csak a családban, talán csak egy rövid, kicsi kis körben, akár egy gyülekezetben, vagy munkahelyen, ami a mi feladatunk lenne. De lehet, hogy mi még ezt sem akarjuk vállalni. És mi lesz ekkor? Céltalanná válik az életünk. Céltalanná. Mert mi nem ezt gondoljuk. Emlékezzünk csak a szíriai Naámára, aki elmegy, hogy az Úr meggyógyítsa őt. És amikor megérkezik a prófétához, akkor a próféta kiüzen, menjél is 7-szer mártózz meg a Jordán vizébe. Mi történik? Felháborodik. Hát, hogy nincsenek-e jobb vizek náluk, az ő saját hazájában, nem egy ilyen kis pocsolya, és haza akar menni. És akkor azt mondják neki a követői, akik kísérték, hogy hát ha nagyobb dolgot kért volna, nem megtetted volna? Ha azt mondtad volna neked, hogy hozzál pénzt, mindenedet adod, akkor odaadtad volna, de nem ennyit kért, csak engedelmességet. Tedd azt, amit az Úr mond neked. 7-szer mártózz meg. Alázd meg magad. Hajd meg a te akaratodat. Tedd az Isten akarata alá, és meggyógyulsz. Mert lehet, hogy ennek a szíriai Naámának már megvolt a terve, hogy mit ad. Ugye később látjuk is, hogy mit adhatok még, és azt mondta a próféta, hogy ne adj semmit. Nincs szükségünk semmire, persze aztán majd tudjuk, hogy a szolgája utána megy, hogy azért csak jó lenne az a köntös, meg az az öltözett ruha, meg hát milyen jó lenne, hogyha lenne egy kis arany is, meg egy kis ez is. Mind ott volt nála, ő már fölkészült. De nem ezt kérte Isten, hanem alázd meg magad. És tedd meg. És mi történt? Az, hogy meggyógyult. Testvérek, csak akkor lesz áldás az életünkben, hogyha meg tudunk halni. Még akkor is, hogyha ez olyan félelmetesnek tűnik. Nem ez a divat, bocsánat, a hívő körökben. Nem ez a divat, hogy meghalni, hanem az a divat, hogy Isten megad mindent, minden a miénk lehet, nyugodtak lehetünk, örülhetünk, mert Isten mindenben a legjobbat adja nekünk. Isten pedig azt mondja, hogy nem ez az ő útja. Ne akarjunk könnyelműen élni az Isten népe között. Nekünk a feladatunk az, hogy meg kell halni, hogy oda kell szentelni a mi életünket, hogy terhet kell viselnünk, mert ha terhet viselünk, akkor fogjuk átélni a gyümölcseit a mi szolgálatunknak. Jaj azoknak, akik gondtalanul akarnak élni a Sionon. Jaj azoknak, akik nem gondolnak Isten népére és az Isten ügyére, hanem a saját útjukon akarnak járni. Jézus pedig arról beszél, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag nem hal meg, csak egymaga marad. Egymagunk maradunk. Nem lesz győzelem, nem lesz gyümölcs. Ha pedig meghal, ha képesek vagyunk terhet hordozni, ha képesek vagyunk lemondani, akkor sok gyümölcsöt termünk. És Isten nekünk ezt az utat adta. Dobjuk el a kényelmünket. Dobjuk el a könnyelműségünket. Hanem járjunk azon az úton, amin maga az Úr Jézus is járt. Nem volt ez könnyű. Sok fájdalommal, sok gonddal, sok kísértéssel, lemondással, és mondhatjuk azt, hogy sok csalódással járt. De ha elindulunk ezen az úton, ha engedelmeskedünk az Atyának, akkor győzelmes, gyümölcstermű lesz az életünk. Járjunk ezen az úton, induljunk el minden nap, vegyük fel a keresztet minden nap, és éljük át az isteni csodát, az isteni áldást. És lássuk azokat az embereket, akiket Isten nekünk adott. Olyan szép az Úr Jézusnak, már csak egy gondolat, az a gondolata, amikor azt mondja el, hogy aki elhagyja atyát, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, én értem, az kap fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, testvéreket. Hát igen, ilyeneket kapunk, hogyha lemondunk, ha képesek vagyunk oda szentelni életünket. Adja nekünk Isten